Török Gábor politológus az Inforádio arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy azt mondta, hogy a DK és a Momentum erősödtek meg, és sikereket értek el az európai parlamenti választáson. A vezető erő a DK és a Momentum? Nem csak a DK, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára? Siffer András ezt mondja, akár tetszik, akár nem. Ők az ellenzék legszínvonalasabb képviselői.
Hát, ugye a magyar ellenzéknek az elmúlt 9 évben sok problémája volt. Az egyik ezek között pont az volt, hogy vagy egy széttagolt szerkezetben nem igazán lehetett tudni azt, hogy melyik politikai erő a legerősebb. Egyrészt a többiek sem fogadták el, egyik politikai erőt sem, az egyértelmű vezető erőnek, másrészt pedig nem voltak a különbségek sem olyan jelentősek. Most ugye hány százalékra is mérik a közönkutatók a demokratikus koalíciót? Hát nagyjából a teljes népességnek a 10-15 százalékos sávjában mozog a DK. Hát ez ugyanaz a sáv, ahol mondjuk 2010 és 12-13 között az MSZP mozgott.
Ez az MSZP bérelt helye.
És aztán később, 2014 második felétől 15-ben pedig egyértelműen a Jobbik mozgott ebben a sávban. A Jobbik egy kicsit ennek még a tetejére is tudott menni, hiszen a teljes népességben majdnem a 20 százalék pontot ért el 2015 tavaszán. De a Jobbik sem tudott az ellenzék vezető erejévé válni. Pont ez volt a Fidesz hatalmon maradásának az egyik fontos, nem a legfontosabb, de az egyik fontos garanciája, hogy az ellenzékben senki ne emelkedjen ki. Most azt mondani a mai helyzetről, hogy a DK egyértelműen az ellenzék vezető ereje, ezt nyilván politikusként lehet, szerintem még a kormány oldalon is hasznos, ha valaki ezt mondja, és DK-s politikusként is hasznos, ha valaki ezt mondja, tehát ha valaki bírálni akarja az ellenzéket, vagy éppen DK-sként a saját pártját felmagasztani, akkor megértem, de a számok ezt nyilván nem támasztják alá. Annyiban lehet csak arról beszélni, hogy a DK az ellenzék vezető ereje, hogy dinamikájában a DK erősödött a legtöbbet az elmúlt időszakban, miközben szinte mindenki másnak a Momentumot leszámítva horror forgatókönyv volt, vagy horror időszak volt az elmúlt időszak. De a DK nagyon messze van attól, hogy erről beszéljünk, hogy az ellenzék vezető ereje lenne.
Mi kell hozzá, hogy a többiek elfogadják? Hogy a többiek ne legyenek egyáltalán?
Hát sok út vezet el nyilván odáig, hogy valaki azt mondhassa magáról, hogy ő az ellenzék vezető ereje. Az egyik lehet valóban egy megállapodásokon alapuló ellenzéki egységnek a létrehozása. Tehát ha valaki el tudja azt érni, hogy amire például a Fidesz törekedett a 90-es években a jobb oldalon, hogy a többi jobb oldali párt szövetségessé váljon és elfogadja a vezető erejét az adott politikai erőnek.
DK-n megbeszéli a Jobbikkal, az LMP-vel, az MSZP-vel.
Igen, nyilván ennek semmilyen realitása nincs. A másik pedig egy egyszerű megoldás, amit egyébként az MSZP is és a Jobbik is akart. Az egyik ugye az első, a második Orbán kormány idején, a másik pedig a harmadik Orbán kormány idején, hogy egyszerűen a választók az erő vonzását, gravitációját érezve hozzájuk menjenek. Ugye a Jobbiknak ez volt a stratégiája a 2018-as parlamenti választások előtt. Azért nem akart együttműködni a többi ellenzéki erővel, mert arra várt, hogy majd onnan a szavazók átmennek hozzájuk, és tulajdonképpen mindenfajta megállapodás nélkül válik az ellenzék vezető erejévé. Ez is megtörténhet, de azért őszintén szóval ma ennek sem látszódnak igazán olyan biztos nyomai. Miközben, és ezt azért itt most mondjuk el, miközben szerintem az elmúlt időszak ellenzéki politikájának legfontosabb tanulsága az volt, vagy az, hogy az ellenzéki szavazók többségénél a pártidentitás, pártkötődés az borzalmas mértékben fellazult. Tehát ha megnézi a választási eredményeket, akkor azt lehet látni, hogy valójában az ellenzéki szavazók között van egy nagyon erős hullámmozgás, vagy ide-oda csapódás, attól függően, hogy éppen kit éreznek erősebbnek, vagy kiben látják a reményt arra, hogy a Fideszt megállítsa, vagy éppen leváltsa. Ebben az értelemben mozognak ezek a szavazók. Tehát ő valamennyire lehet azt mondani, hogy a feltételei kezdenek kialakulni egy olyan ellenzéki tábornak, amelyben valaki ki tud ugrani, meg tud erősödni, de én azért abban nem vagyok biztos, megint csak finoman fogalmazva, hogy ez a demokratikus koalíció, vagy különösen nem, hogy Gyurcsány Ferenc lehet, aki mögé ez a tábor fel tud sorakozni. Ettől azért nagyon messze vagyunk. De a választások tényleg megmutatták, hogy MSZP, DK, de akár a Jobbik és a többi baloldali ellenzéki politikai erő között is van mozgás szavazói szinten. Tehát ha lenne az ellenzéknek Orbán Viktora, ha lenne az ellenzéknek egy jól azonosítható politikai vezére, vezetője, akkor egyébként ez nem lenne elképzelhetetlen, amiről most beszélünk, hogy az ellenzéki tábor felsorakozon, vagy legalább többé-kevésbé egy politikai erő mögött, de ma sem ilyen politikus nem látszik, sem annak nyomai nem látszódnak, vagy csak nyomokban látszódnak, hogy az ellenzéki pártok hajlandónak mutatkoznak egy ilyen típusú együttműködés irányába elmozdulni.
Érdekes fordulata volt az önkormányzati választási felkészülésnek, hogy a DK, pontosabban Dobrev Klára kollégámat, Kálmán Olgát jelölte az előválasztásba főpolgármester jelöltnek. Átgondolt jó ötletnek látszik az eredmény ismeretében?
Hát az eredmény ismeretében nem. Ugyanakkor az egy nagy kérdés, hogy az eredmény azért következette be, mert ez nem volt egy jó ötlet, vagy ami azt követően, a bejelentés után történt meg. Miért fogalmazok ilyen furcsán? Azért, mert azt gondolom, hogy szerintem a DK részéről, még hogyha a politikai megállapodásokat azért ez kevésbé tartotta tiszteletben ez a lépés.
Korábban Karácsony Gergelyt támogatták.
Igen. Valójában az EP választás után szerintem ez egy logikus lépés volt. Tehát én nem gondolom azt, hogy 20-ra húzott lapot a DK. Lehet azt mondani, hogy 19-18-ra, de menjünk bele, de hogy nem volt egy irreális elképzelés, hogy egy megerősödött demokratikus koalíció egy váratlan, erős névvel megszerezze a főpolgármester jelöltséget, kiütve ezzel a szocialistákat és a szocialistákkal már megállapodott Karácsony Gergelyt. Ez nem volt egy rossz ötlet. Tehát én azt gondolom, hogy kifejezetten kizárólag hatalmi politikai szempontból, most hagyjuk a szolidaritással és a politikai szövetségesekkel kapcsolatos, lojalitással kapcsolatos morális szempontokat, tehát kizárólag hatalmi szempontból én azt gondolom, hogy nem volt egy rossz ötlet Kálmán Olgának a megjelölése, és több is volt tőle várható szerintem. Ami rossz volt, az szerintem Kálmán Olga volt rossz, mint politikus, a teljesítménye volt rossz, ez viszonylag ritka azért, hogy ez ennyire jól látszódjon, de szerintem most elég jól látszott az, hogy hirtelen egy új szerepbe kerülve nem találta a helyét. Tehát kifejezetten rossz teljesítmény nyújtott szerintem a választási kampányban, mind a vita helyzetekben, vita műsorokban, mind magában a kampányban. És valójában hát szinte azt kell, hogy mondjam, hogy ez élesztette újra, vagy újjá Karácsony Gergelynek a meglehetősen elszürkült, ellaposott, unalmassá váló kampányát. Ugye ő nagyon korán kezdte az első előválasztáson aratott győzelmével, és nem tudta fenntartani ezt az érdeklődést. Én azt gondolom, hogy az EP választás idején Karácsony Gergely inkább már egy félig megbukott jelöltnek látszott, majd hirtelen beszálltak a ringbe új szereplők. Kerpel Frónius Gábor is beszállt, ugye, akit azért kevésbé volt ismert szereplő, de igazán Kálmán Olgának a neve, megnevezése volt az, ami szerintem érdekessé tette az egész előválasztást, és magában az előválasztáson pedig azt gondolom, hogy egyértelmű volt, látszott, hogy Karácsony Gergely ezt dinamizálni tudta, sokkal jobb teljesítmény, számomra is meglepően sokkal jobb teljesítmény nyújtott, mint Kálmán Olga. Politikai szakértelemben, kampányolásban, vitahelyzetekben, és azt hiszem, hogy ez okozta a végeredményt. A DK egyébként egy nagyon jó helyzetből húzta meg ezt a lépést, és azt gondolom, hogy jogos volt az a várakozásuk, hogy volt esélyük a győzelemre. Nem, még azt sem lehet állítani, hogy nagyon óriási vereséget szenvedett volna Kálmán Olga, de a várakozás azt hiszem, hogy pont fordított volt.
Továbbiakban is érdemes majd nélkülözni a moralitást, a lojalitást, meg a szerződések betartásának képességét, ha a hatalmi helyzet a DK-tól így kívánja?
Hát ezt most nem tudom megmondani. Az biztos, hogy Gyurcsány Ferenc nem szerzett magának újabb barátokat ezzel a lépésével az ellenzéki pártokon belül, de...
Az első adandó alkalommal, amikor egy helyzet adódik, akkor ezen le fog csatlakozni?
Azért láttunk ilyeneket már nyilvánvalóan, tehát a politika nyilván erről is szól, tehát, hogy nem a barátok meg az ellenségek az állandóak, hanem nyilván az érdekek az állandóak, és ez, azt hiszem, hogy ez őszintén szóval nem oldal vagy párti jellemző, tehát ennek azért sok megnyilvánulása volt. Itt inkább az a kérdés, és most megint nem a moralitásról akarok beszélni, mert elég sokan beszélnek erről, az hagyjuk meg másoknak, hanem arról a politikai hasznossági szempontról, hogy vajon ha valaki szövetségeseket akar szerezni, meg szövetséget akar építeni, meg az ellenzék vezető erejévé akar válni, akkor nem jobb-e néha inkább betartani a megállapodásokat, és veszíteni, vagy nem megnyerni valamit, mert lehet, hogy az később jól jön. Itt megint csak a Fidesz példájára ad utaljak, ugye mondjuk a 94-es választások után, amikor a Fidesz elindult a jobb oldal egyesítésének irányába, azért sokszor, vagy több fontos pillanatban, vagy esetben, akár legyen szó a köztársasági elnök jelölésről, akár ami fontosabb az önkormányzati választásokról, persze ez már borzasztóan régen volt, de a Fidesz képes volt engedményeket tenni a potenciális szövetségeseinek azért, hogy azok bízzanak benne, és később majd aztán nyilván fel tudja őket falni, és le tudja őket szalámizni.
Egy másik érdekes momentum volt az, hogy Puzsér Róbert ebben a kampányban egészen nyíltan vállalta a kívülállóságát, és azt, hogy igazából nem tartja fontosnak az önkormányzati se a gyakorlatot, se a szakértelmet, és ezt értékként tüntette föl. Így beszélt róla itt ebben a stúdióban is. Ez a választás, az önkormányzati választás lényegéről, komolyságáról mond valamit ön szerint, vagy ezt tudja mindenki?
Egyrészt nem biztos, hogy így van. Tehát azért az önkormányzati választás nagyon más logikára épül a választók fejében is, mint a parlamenti választás. És mondjuk, ha esetleg majd beszélünk az esélyekről, akkor szerintem azért nagyon is fontos szerepe van a választói döntésekben a teljesítménynek. Tehát ugye most mindenki arról gondolkodik, hogy összeadjunk kockás papíron ellenzéki szavazatokat vagy százalékokat.
Ez egy listás választás logikája.
És hát akkor majd mi fog történni, de nem egészen ez a helyzet. Tehát például, amit nem egy ős magyar kifejezést mondok, hanem egy angol szász, ugye az inkumbencia jelensége, ami annyit jelent, hogy a hivatalban levő politikus nagyobb eséllyel indul a választáson, az például a parlamenti választáson Magyarországon egyáltalán nincs, minimális mértékben van, az emberek nem is tudják, hogy ki a parlamenti képviselő, de azt tudják, hogy ki a polgármester, és a hivatalban lévő polgármestert megverni, ahogy egyébként Amerikában egy szenátort vagy egy képviselőt megverni, az egy nehéz, kifejezetten nehéz helyzet. Tehát például, amikor Budapesten arról gondolkodik az ellenzék, hogy a 23 kerület közül mondjuk a felét milyen jó lenne, ha megnyernék, mert akkor esetleg esélyük lenne arra, hogy többségük legyen a fővárosi közgyűlésben, akkor azért vegyük azt, vagy vegyék azt figyelembe, és a hallgatókat is erre, a hallgatóknak is ezt tanácsolnám, hogy vegyék azt figyelembe, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt az ellenzék a 23-ból 5-öt tudott megnyerni, tehát 5 hivatalban levő polgármestere van. Ahhoz, hogy most csak a kerületek felében polgármesteri pozíciókat szerezzen, az ehhez hozzá kellene tenni 6-7-8 olyan helyet, ahol fideszes polgármester van. És nem, itt nem csak arról beszélek, hogy erőforrás fölénye van a hivatalban levő polgármesternek, hanem egyszerűen a választók értékelik azt, ha van ilyen, ha politikai teljesítményt látnak, és éppen ezért a hivatalban lévő polgármesterek, ha csak nem követtek el valami ostobaságot, nem kormányoztak rossz irányba, akkor még akkor sem biztos, hogy megverhetőek, hogyha amúgy egyébként kockás papíron az ellenzéknek több szavazata van.
Végül is az előválasztás körüli turbulenciából Karácsony Gergely jött ki jobban, vagy Tarlós István jött ki jobban, aki ebben nyelven vett részt, kívülről nézte.
Én összességében azt gondolom, hogy az előválasztás az az ellenzék számára siker volt. Miért? Leginkább azért, mert elkerülték azokat a csapdahelyzeteket, amiben egyébként előtte azt gondoltuk, hogy simán belemehetnek. Tehát előfordulhatott volna az, hogy az egész érdektelen lesz. Szerintem annak is volt esélye, hogy valahogy a politikai ellenfelek meghekkelik a rendszert, már nem magát a rendszert, hanem a választást. Annak is volt esélye, hogy nagyon erős negatív kampányt fognak egymás ellen folytatni, és ez hát nyilván a másik oldalnak lett volna kedvező, és annak is lett volna esélye, hogy a végén nem fogják majd elfogadni a végeredményt. Ez a 4 csapda közül egyikbe se sétált bele az ellenzék. Így tudta végigvinni ezt az előválasztást. 70 ezeren szavaztak, ami egy kifejezetten magas szám előválasztások, vagy arány szám előválasztások esetében. Tehát azt gondolom, hogy az ellenzék számára, inkább Karácsony Gergely számára volt ez egy dobbantó, nem tudni, hogy mekkora dobogó volt, de nem lett belőle szakadék, ezt akarom mondani. Tehát inkább negatívan, vagy indirekten, közvetetten fogalmaznám meg, vagy megfordítva fogalmaznám meg. Tehát süllyesztőbe, szakadékba kerülhetett volna egy rosszul sikerült előválasztással, de én azt gondolom, egy kicsit inkább kiugrott, kilépett, és az ő kampányát azt inkább felpörgette az előválasztás.
Ha végül úgy alakul, hogy nem nyer, akkor ebből ki fog kijönni a legjobban? Nem a DK, aki azt mondta, hogy mi megmondtuk, hiszen állítottunk is önálló jelöltet.
Hát nyilván azért az a választói akaratnak a megkérdőjelezése lenne, nem hiszem, hogy a DK ebbe a rossz irányba menne el. Annyiban lehetne az a DK számára öröm, nyilván nem lesz az egyébként szerintem, mert az azért itt az ellenzéki közös érdekek nagyon erősek, tehát nyilván én azt nem merném állítani, hogy a DK boldogtalan lenne, hogyha Karácsony Gergely legyőzné Tarlós Istvánt. Karácsony Gergely nem a szocialista párt politikusa.
Ki a Karácsony Gergely?
Hát nyilván senki, vagy mindenki, ezt is lehet mondani. Az ő politikai előélete alapján inkább egy különálló, önálló szereplő, aki sok helyre tud csatlakozni, tehát ő nem egy pártnak a politikusaként látszik, és simán el tudom azt képzelni, hogyha a DK lesz a sikeresebb hosszabb távon, és Karácsony Gergely nyilván meg tudja ezt a választást nyerni, és nem tűnik el a politikai süllyesztőben, akkor látjuk őt még a DK-hoz közelítve is politizálni, vagy akár a Momentumhoz, tehát ezt most nem zárnám ki, de csak ennyiben érdekes a dolog, tehát ha Karácsony Gergely nyer, azzal szerintem nem a szocialista párt nyer. Ahogy az előválasztást sem a szocialista párt nyerte meg. Senki nem gondolja azt, szerintem, vagy a választók jelentős része nem gondolja azt, hogy ez az MSZP sikere volt. Nem azért nyert Karácsony Gergely, mert az MSZP állította. Más lenne a helyzet egyébként, a Kálmán Olga nyert volna, mert abból a DK nagyon sokat tudott volna profitálni.
De ha Karácsony Gergely győzelméből senki nem nyer igazán, a vereségével senki se veszít igazán?
Nem. Tehát szerintem itt azért egyre fontosabb az ellenzék számára a közös érdek. Tehát ez az önkormányzati választás tényleg, én nem szeretem ezeket az utolsó szalmaláng, szalmaszál, de azért kétségtelen, ha 2022-ben legalább minimális eséllyel akar indulni az ellenzék, akkor most neki nagyon fontos minden pozíció. És azt ne felejtsük el, hol van az ellenzéknek esélye? Budapesten és a megyei jogú városokban. Budapesten az ország lakosságának körülbelül az egyötöde lakik. A megyei jogú városokban szintén nagyjából az egyötöde. Ez a két része Magyarországnak, ahol egyáltalán arról beszélhetünk, hogy versenyképes az ellenzék. Ami azt jelenti, hogy a 3/5-ében egyáltalán nem. Tehát minimális esélye sem nagyon vannak az ellenzéknek. De ezeken a területeken vannak, és ha az ellenzék meg tudja nyerni a főpolgármesteri pozíciót, amire reális esélye van, szerintem egy 50-50%, vagy minimálisan talán Tarlós Istvánnak van nagyobb esélye, de tényleg minimálisan, elsősorban inkább az erőforrás fölény és éppen a hivatalban levés miatt. Tehát mondjuk ezt meg tudná nyerni. Ha a fővárosi polgármesteri pozícióknak körülbelül a felé így el tudna jutni, az már szerintem egy bravúr lenne az ellenzék számára. Tehát 5-ről eljutna 10-ig, 12-ig, és a 23 megyei jogú városban az eddigi 2-höz hozzá tudna tenni még 3-at, 4-et. Ez a realitás, nem több, ennyi a realitás. Azt szerintem megadná az ellenzéknek azt az esélyt, hogy legalább legyenek szigetei, bázisai. Egyrészt elmondhatná, hogy 14-hez képest előbbre lépett, másrészt pedig, sokszor mondom, de szerintem nem lehet elégszer mondani, erőforrásokhoz juthatná az ellenzéket. Ma a magyar politika aszimmetrikus. A Fidesz nagyon sok tekintetben brutális erőfölényben van, és részben tudásfölényben is egyébként, amiről az elején beszéltünk, tehát nekik van vezető politikusuk, van kidolgozott történetük, van tudatos kommunikációjuk, de ami még fontos, irtózatos erőforrás fölényük van az ellenzékkel szemben, ami nyilván újabb-újabb ciklusokban tovább növekszik. Hát egy kivéreztetett ellenzékkel van dolgunk. Most, hogyha ez az ellenzék tud fogni néhány ilyen helyet, az azért a megerősödés irányába viheti. Főváros, megyei jogú városok, ezek mind szigetek, erődök, kisvárak lehetnek, amelyekben az ellenzék elkezdheti az építkezést, akár média fronton, akár szervezeti hátterét illetően, és egyáltalán annyiban, hogy lesznek politikusai, akik hivatalban vannak. Ez nem csak azért fontos, amiről sokan beszélnek, hogy hát igen, akkor majd Karácsony Gergely a miniszterelnökkel öklözhet, nem erről szól a történet, csak nyilván kommunikáció is, de még fontosabb szerintem az, hogy az ellenzék valahol legalább hatalmi pozícióban legyen.
De az ellenzéki képviselő nem az ellenzéki együttműködési frakcióba fog beülni, ha beül valahová, mert nyert, hanem valamelyik párthoz fog beülni. Az látszik-e már, hogy legjobb forgatókönyv szerint a nap végén melyik ellenzéki párt fog megerősödni? Ki kötötte a legjobb díleket?
Hát ezt ugye Budapesten 23 polgármesteri helyet és közel 300 képviselői helyet kellett az ellenzéknek elosztania. Szerintem én is nézegettem ezeket az adatokat, meg az, már az együttműködési megállapodásokat, ma nem nagyon lehet megmondani, hogy ki lesz igazán sikeres. Tehát ugye azért ez függ attól is, hogy hol lesz sikeres az ellenzék, hol tud helyeket fogni, de az biztos, hogy az, ami 14-ben volt, az most nem fog megismétlődni. 14-ben azért szinte kizárólag a szocialisták tudtak olyan pozíciókhoz jutni, aminek van értelme. Tehát tömegesen a szocialista párt vitte el az ellenzéknek jutó egyébként minimális helyeket. Most azért ez egy tagoltabb képlet szerintem. Tehát az MSZP most nem tudott nyilván, hogy tudott volna az EP választás után olyan megállapodásokat kötni. Még egyébként ahhoz képest, amilyen eredményt akkor elért az MSZP, nem rossz az a leosztás, ami van. Ráadásul ugye az MSZP-nek van a legtöbb hivatalban levő polgármestere, ahol nyilván fontos, hogy azok újrainduljanak. Gondoljuk csak 13. kerületre, vagy Kispestre. Tehát, hogy nyilván lesznek szocialista fontos bázisok, de ugyanezt el lehet mondani a megyei jogúvárosok esetében, és Szegedről például, ahol nagy esélye van, hogy szocialista polgármester legyen. De összességében azért, ha megnézzük ezeket a szereplőket, ezekről részben elmondható az, ami Karácsony Gergelyről is. Tehát én nem hiszem, hogyha Botka László újra nyer Szegeden, az az MSZP-t erősíti ma már. Az Botka Lászlót fogja erősíteni regionálisan, helyi szinten, de az MSZP-ben nem látom már azt a potenciált, hogy ezek az önkormányzati szigetek, ezek összeálljanak valami egységes cselekvővé. Tehát lehet, hogy az MSZP-t valamennyire lélegeztetőgépen tartja még ez az önkormányzati választás, de én azt látom, hogy inkább az ellenfeleit fogja felhozni. Pontosan azáltal, hogy nekik szinte semmiük nem volt, és ennek a megállapodásnak köszönhetően nagy valószínűséggel lesznek sok helyen, most sok, szóval, nyilván nem sok, de az ellenzéken által megszerzett helyek közül sok helyen DK-sok, lesznek azért momentumosok, semmi nem volt, tehát a Momentumnak ugye nyilvánvalóan semmilyen önkormányzati pozíciója nincs, most lesz jelentős számban, megint még egyszer mondom arányaiban, és még miután a megállapodáshoz csatlakozott a Jobbiknak és az LMP-nek is lehetnek ilyenek, tehát egy a korábbiakhoz képest egy tagoltabb ellenzéki önkormányzati teret fogunk látni. De a kérdés az, hogy ezt a mostani megállapodást mondjuk egy viszonylag sikeres vagy kevésbé sikertelen önkormányzati választás után tovább tudja elvinni 22-ig. 22-ig nagyon messze van, 2,5 év a választás után még. Na, ott nagyon sok minden történhet. De ha ezt az önkormányzati választást is mondjuk a 14-eshez hasonló mértékben nyeri meg a Fidesz, akkor nem nagyon van, azt hiszem, értelme arról beszélni, hogy az ellenzéknek 22-re esélyei vannak, kivéve persze, ha csak nem történik valami olyan, amit ma nem látunk előre, már pedig mindig olyan dolgok szoktak történni, amiket nem látunk előre.
Ellenzéki, egy átlagos, sikeres ellenzéki választás után kell-e valami másra számítani az ellenzéktől, mint építkezésre, erőforrásgyűjtésre? Van hivatal, van telefon, végre nem a saját zsebből kell járni, kampányolni, de közös ellenzéki önkormányzati politikára, ilyesmire, a központi kétharmados hatalom ellen súlyozására, erre nem?
Hát most azért ennek megvannak a csírái, tehát engem meglepett az, hogy miközben 18 előtt láthatóan hát kevésbé értette az ellenzék azt, hogy mi teheti őt egyáltalán sikeressé, vagy a minimális reményt mi adhatja meg. Most azért elég sok ilyen felismerést lehet látni szerintem az ellenzéki oldalon, és az, hogy most erre hogyan rezonálnak a választók ezekre a megállapodásokra. Mondjuk azért sok helyen tényleg, hát látja, a Jobbiktól a DK-ig tartó megállapodások vannak, amit hát egy évvel ezelőtt ilyenek lettek volna, vagy másfél évvel ezelőtt, akkor az brutális botrányokat okozott volna ezen pártok belső közvéleményében, és ma simán átmennek ezek.
De az önkormányzat arról szól, hogy hol a buszmegálló, hát nem arról, nyilván, hogy hol a központi hatalom helye a világban.
Nyilván, de azért akkor is, amikor azt mondjuk, hogy egy megyeijogú városban, egy 50-60 ezeres megyeijogú városban a DK-tól a Jobbikig születik megállapodás, az azért az nagyon hasonló ahhoz, hogyha azt mondjuk, hogy közösen hajtanak parlamenti képviselőt egy parlamenti választáson, szerintem. Tehát de korábban ezek kiverték volna a biztosítékot belül, most nem verik ki. Ezért kulcskérdés szerintem az ellenzék számára, hogy ezt utólag sikernek fogják elkönyvelni, hogy igen, megérte együttműködni, mert visszaigazolták a választók, vagy épp ellenkezőleg az lesz, hogy hát minden elvünket, vagy minden korábbi fenntartásunkat sútba vágtuk, és mégsem sikerült, hát akkor valami teljesen más politika kell. Ezért van nagyon jelentős szerepe az önkormányzati választásnak ebben a mostani ciklusban. Sokkal nagyobb egyébként, mint az európai parlamenti választásnak volt.
Török Gábor politológus volt az Inforádió arénájának vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.